A mai adás főszereplője Benyák Zoltán író. A beszélgetésünk középpontjában a legújabb regénye, a Requiem, egy különös tavasz emlékezete áll, és olvasok picit a fűszövegből. Paradízó különleges hely, csak egyetlen híd köti össze a világgal, így békéjét már hosszú ideje nem zavarta meg semmi. Most azonban egyre több furcsa jelenség borzolja az ott lakó kedélyét. Az álmos kisváros csendjét 4 vadmotoros veri fel, miközben rejtélyes alakok formálják a sziget sorsát. Az éleple alatt nyomozó pestisállarcos doktor, egy misztikus képességekkel megáldott fiatal nő, és egy vén boszorkány, aki bizarr praktikáival igyekszik megmenteni egy bajba jutott lány életét. A rejtélyes bűncselekmények hálójában pedig hétköznapi emberek vergődnek, mit sem sejtve a közelgő végzetről. Amiről eddig beszéltünk, ugye megmutattuk a karaktereket, megmutattuk ezt a várost, és azt, hogy egy változás előtt állnak, jön az ezredforduló. Van itt egy nagyon különleges figura, egy nő alak, akiről sok mindent nem tudni elsőre, de nagyon furcsán viselkedik. Ő egy követ, vagy ő egy összekötő kapocs a világok között?
Ő egy angyali nőszemély, és hát a fő feladata az, hogy ráébressze a halandókat, hogy sorsfordító események következnek, de, és ez nagyon fontos lesz, ő nem vívja meg helyettük a harcot. Nekünk, embereknek, azaz a halandó szereplőinknek kell végig cselekedni a történet alatt, és megmenteni magukat, mert nem menti meg őket más. Ő csak egy ilyen figyelmeztető új, hogy készüljenek fel, mert valami nagy dolog jön.
Ami utána a maszkos doktor nyomoz, végülis egy festmény, ami eltűnt, és nem szeretném, hogy eláruljuk, hogy ez miért fontos festmény, de azt elárulhatjuk, hogy ennek a nőnek van köze hozzá.
A doktornak és az angyalnak ez egy közös szála, és ez egy kicsit ilyen krimis noárosra akartam fogni az egészet, hogy ők nekiállnak az eltűnt festménynek a nyomába eredni, és nem is csak, hogy megtalálni, ugye ez a paradízói katedrálisból tűnik el, és nem csak megtalálni, hanem megérteni, hogy miért ilyen fontos.
Az jutott eszem, hogy van egy pillanat, vagyis egy jelenet, amikor volt egyszer egy vadnyugatot nézik moziban a fiatalok, és beszélgetnek róla, és azt írod, hogy ez a film tulajdonképpen arról szól, hogy a változás szelel megérintette őket. Igen.
Én nagyon sokszor láttam életemben, én imádom az olyan filmeket, ami nem az, hogy tele van fordulattal, meg cselekménnyel, mert ha volt egyszer, hogy van nyugat azért, bár vannak benne, de nem ez a lényege, hanem borzasztó erős hangulata van, de olyan szinten, hogy letaglózza az embert. Ha volt egyszer, hogy van nyugat, azért kerülhetett bele a Requiembe, mert nagyjából ugyanezt történik. Ott a klasszikus vadnyugatnak vége van, megérkezik a vasút, és megérkezik egy modern. Az volt az ő Requiemjük, mikor vasutat építettek, és a régi módi tehénpásztorok meg kábolyoknak az ideje lejárt, és a modern üzletembereké jött el, akik elérnek egy pár óra alatt az ország minden sarkába. Ha volt egyszer egy vadnyugat, az egy ugyanolyan Requiem, mint az én könyvem, csak ott a Westernnek az alkonya van benne.
Amikor írsz, és mondtad, hogy ugye 3 kötet, akkor már készen van, nem? Tehát, hogy teljesen készen van a 3 kötet. Az íráshoz milyen a vázlatod? Tehát, hogy a karakterek megvannak, látod őket, hogy néznek ki, azért 3 könyvben áthúzni őket, nyilván elfelejti az ember, hogy mi volt az első részben.
Igen, nem egyszerű, pláne, hogyha az ember tényleg 5 évig dolgozik rajta, és úgy, hogy mellette még van magánélete, meg egyéb más dolga is, azért ezt nehéz fejbe tartani. Úgyhogy én mindig úgy szoktam kezdeni egy történetet, pláne egy ekkorát, hogy nyitok egy Excel-t, és akkor megtervezem a fejezeteket. Külön oldalakon benne vannak a főbb szereplők, és nem is csak annyit csinálok, hogy mi a neve, külső leírás, de ami nekem nagyon fontos, hogy születési év, hónap, nap, mert ott belekerülhetnek olyan bakik, hogy az elején azt írom, hogy 52 éves, a történet végén, vagy akár egy könyvvel később, meg 60-at írok, és azért ezeket nehéz fejbe tartani, és ezt kalkulálni kell előre. Én beszoktam vágni képeket, vagy rajzolom, megrajzolom, vagy valami hollywoodi színésznek az arca. Egy jó karakter színésznek az arcán rajta van minden, a stílusától kezdve, a múltjáig, azok a barázdák rajta, stb. És ha rápillantok, akkor rögtön beugrik, hogy én mit gondoltam erről, mit írtam már korábban. És még annyival meg szoktam fejelni, hogy totál leszétbonyolítsam az írói életemet, hogy a pszichológiájukat is kicsit ki kell dolgozni. Egyrészt van a Myers-Briggs személyiségteszt, amit szoktam használni, ez azt írja le, hogy valaki kifelé vagy befelé forduló karakter, vannak jó tervezők, meg jó improvizáló karakterek, ki az, aki a döntéseit tényekre és adatokra alapozza, ki az, aki benyomásokra és érzésekre. nagyjából ilyen eloszlásban vagyunk mi mindannyian a Földön, és nekem őket is el kell helyeznem. Plusz, hogy legyen ívük, meg kell terveznem azt a múltjukat, a jelenjüket, meg a jövőket, hogy hová fut ki. Ugye olvasói elvárás, meg írói szándék is, hogy a szereplőim megváltozzanak, és itt azért a főbb szereplőknek változni kell.
A fejlődésről beszélünk.
A fejlődés az mindig relatív, mert lehet fejlődés fölfelé, meg fejlődés lefelé, tehát lehet lecsúszás is, de mindenképp nem maradhatnak ugyanazok, mert akkor az csak kalandregény, meg egy kalandregénynél egy kicsit többet akartam írni. Úgyhogy ki kellett találnom például, hogy a Szemnek van egyfajta apai rajongása a Sándor felé, hiszen nem volt igazi apja, mivel árva volt, és ő ragadta ki abból a mostoha környezetéből, és az ő kapcsolatuk hogy alakul. A Valéria az apjával nőtt fel, akivel aztán a viszonya kicsit viharos lett, és a Lukréciához került, tehát neki az anyja kiesett a képből, így a Lukrécia lesz az anyja, és vele kell úgy összefonódjon, hogy így a minden szavát, hogy legyen köztük az a szeretlek-gyűlöllek kapcsolata, hogy az anyák meg a lányok között szokott lenni. Úgyhogy ezt mind előre ki kell találni, meg megtervezni, mert ez így elmondva jól hangzik, de ezt jelenetbe kell önteni, tehát legyenek történések mögötte, hogy miért van, hogyan, és ezt hogy fogom ábrázolni. Hát nem könnyű ennyi szereplővel, meg ennyi oldallal.
Nagyon izgalmas, amit mesélsz. Az ember olvassa a könyvedet, és megszerettetsz figurákat, és egyszer csak eltűnnek. Egyrészt mind múlik az, hogy ki az, akinek vesznie kell egy első kötetben, ami egy induló történet, hiszen már érzelmi kötődése van az olvasónak hozzá. Egyrészt, másrészt pedig, hogy milyen a te regényedben a generációk közötti kapcsolat. Mert hogy itt ugye időben is játszunk, tehát nem csak a 80-as, 90-es évek és az ezredforduló táblatában kell gondolkodnunk, hanem ezt elárulhatjuk, nem? Az igen. Emberiség története táblatában.
Az, hogy ki hal meg, meg ki nem, azt néha, ez most furcsa lesz, én se tudom előre. És ez a legjobb, mert akkor nekem is olyan, mintha egy vadidegen történetet olvashatnék. Viszont vannak olyan halálok, ami szükségszerű, például egy mentor nem biztos, hogy végigélheti a történetet, hiszen neki ki kell esni a képből, hogy a tanítványa felnőhessen az ő szintjére, hogy magára maradjon, mert hogyha végig ott van, aki fogja a kezét, akkor nem lesz belőle nagyfiú soha. Uh-huh. Úgyhogy vannak ilyen kötelező elemek, de én szoktam azt csinálni, hogy nem találok ki direkt mindent az utolsó részletig, és ahogy haladok előre a történetbe, akkor pattognak a szikrák, és jönnek még ötletek. És annak szoktam teret adni, mert érzem, hogy na ez most ez a bevillanás, ez nagyszerű, és hú, mekkora ötlet, ez muszáj kidolgoznom, és akkor el tud kanyarodni a történet kicsit másik irányokba, és ez nagyon élvezetes, mert tényleg olyan, mintha magát írná egy idő után. Uh-huh. Generáció közti különbség, hát ez nagyon érdekes, ez is egy olyan, ami nem múltól vagy jövőtől függ, ez amit mindig magunkkal fogunk vinni, bár hová jussunk a történelembe. Szerintem egy kicsit ez is a lényege az emberiségnek, hogy el kell hullani generációknak, és a következőnek meg felnőni ahhoz, hogy A-ból B-be jussunk, mert valamiért így vagyunk kitalálva, tehát az állandóságban nincsen fejlődés, ugye? Szerintem a legnagyobb generációs különbség a Valéria és a Lukrécia között van. Igen. Már csak azért is, mert ott kiesett a kettő közül az anya, és ezen lehet érezni is a szakadékot, és mégis remélem, hogy sikerült úgy megérni, hogy a lánynak legyenek tetsző dolgok a nagyanyjának a világába, és legyenek olyanok, ami megfogja benne, és közben a nagyanyó meg a szlengjéből elcsíp egy-egy darabot, és tetszik neki annak a fiatalos vadsága, és ez egy ilyen gyönyörű kombináció, amit nagyon élvezetes írni, hogyha ekkora diszonancia van a karakterek között.
Más könyveidben is foglalkoztat ez az átfogó szemlélet, tehát hogy nem csak a jelenről gondolkozol, hanem a világváltozásáról, vagy hogy kezdetektől milyenek a társadalmak.
Az idővel szeretek kokettálni, mert az a múló idő egy különleges dolog az ember életében. Az időbolondjai könyvben például erről szólt, hogy mit jelent ez az ember számára, hogy múlik az ideje. De vannak személyesebb Benyák Zoli könyvek, meg vannak, ami több embert érintő dologgal foglalkoznak, nem annyira a lelki vonatkozásokkal. Az utolsó emberik például olyan volt, hogy minden egyes fejezete más történelmi korban játszódott, és ugyanaz a két szereplő volt újra és újra megszülette különböző korokba, és mindig szembe kerültek egymással, és a kettejüknek a párviadalát vittem végig egy történelmen, és próbáltam azt ábrázolni, hogy ami egyes korban erény volt, és zászlóra tűzték, az a következőben bűnnek számított, és ez mennyire fonák már, hogy most normák szerint éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy mennyire jól csináljuk, de lehet, hogy, és mivel gyorsul az egész, már lehet, hogy nem kell egy generációnak eltelni, de hamarosan ránk kiáltják, hogy micsoda gaz emberek vagyunk azért, mert ezt is ezt gondoltuk. Szerintem a legtöbb emberben ez van, hogy megszületik, és a gyerekkor, és utána azt szokták mondani, hogy a jövő mindig sötétedik, és a múlt mindig megszépül, és egyre fényesebb lesz. Ez egy annyira különleges pszichózis, hogy én imádok például erről írni, én szeretem, hogyha a szereplőimnek emlékei vannak, és vissza tud rájuk gondolni.
Vagy nincsenek.
Vagy nincsenek, és meg kell fejteni esetleg. Az ember nem csak, hogy fizikailag nem fejlődik szerintem, nem akarok nagyon pessimista hozzáállást produkálni, de a maga a pszichéje nem nagyon, nem látom benne az evolúciót. Ugyanaz a szegényes, meg olykor nemes, olykor rosszindulatú ősember, aki évmilliókkal ezelőtt volt, szerintem. Az, hogy most tudunk már repülni, meg tudunk telefonálni, az egy másik történet. Attól a telefon mögött, meg a repülőben az ember, az nem másabb, mint az ősember, szerintem. Viszont az tény, hogy az ingerek és a világnak a sebessége annyira gyorsul, hogy egyre hamarabb évülnek el a dolgaink, és akár a gondolataink is, amit egyes dolgokról gondoltunk, és ez indukál valamiféle elveszettséget szerintem az emberben.
Elveszettséget?
Hát kicsúszik a talaj a lába alól, mert nincsenek már stabil pontok. Sem morálisan, sem technikailag, semmi, és a végén csak egy lebegés lesz az üres térben, és az ember nem nagyon szeret lebegni, szereti, ha van fogóckodója, mert ez biztonságérzetet ad, és a biztonságérzet szenved itt majd csorbát.
A beszélgetésünk elején is mondtad, és most is, hogy a Benyák Zoli regények, ez olyan, mint hogyha így lehasítanád magadról az írói énedet, és a hétköznapi énedet. Olyan, mint hogyha egy másik tudatállapotban lennél, vagy te más vagy, amikor írsz.
Biztosan. Nekem alapból az a keresztem, hogy én meg ikrek vagyok.
Könnyű.
Ami feltételez egyfajta elmezavart, és az kell is az íráshoz. Hát igen, sok mindennek kell foglalkoznom, van a családi magánéletem, a privát munkám, meg van az írói része a sztorinak, és én szeretek író lenni, mert van egy kis szobám, ahol bezárkózhatok, és akkor megszűnik az a világ, amiből aznapra már elegem lett, és csinálok magamnak egy másikat. És mondom, ezt sokszor úgy csinálom, hogy nem is feltétlenül úgy alakul, ahogy én gondolom, hanem menet közben a világ is változtat akár rajtam. Úgyhogy van benne kettőség. Ez azért jó az a kettőség, mert ha az ember párbeszédet ír, vagy igaz ilyen szembenállásokat, akkor mind a két oldalban hinnie kell. És majd a Requiem végére talán eljutunk oda, hogy meg tudom mutatni azt, hogy elmúlik egy kor, annak megvan a jó meg a rossz oldal, és hogy jön egy új, annak is megvan a jó meg a rossz oldal, és mind a kettő szereplőt úgy kell megírnom, hogy maximálisan egyetértek a céljaival, az indítékaival, stb. Mert különben biceg a sztori.
Benyák Zoltán íróval beszélgettem a Requiem trilógia első kötetéről, és mivel ez az interjú azzal kezdődött, hogy legutóbb kamaszoknak szóló regénye miatt találkoztunk, megmutatom önöknek, hogy ez a Benyák Zoli féle fantázia milyen kalandokra viszi a gyerekek számára izgalmas szereplőket. Max történeteket ír, különlegeseket, vicceseket, fantasztikusakat. Ez a munkája, és jól csinálja, olyan jól, hogy észre sem veszi, hogy a meséiben él. Amikor betoppan hozzá egy kislány, éppen nincsen túl jó paszban. A képtelen történet fogva tartja az olvasót, ráadásul kicsit meg is dolgoztatja, mert folyton olyan alakok és nevek bukkannak fel, akik mintha más könyvekből ismerősek lennének.
Ami talán mindegyik Benyák könyvben jelen van, az a fantáziának a féktelen áradása. Legalábbis remélem, mert én szeretném ezt ábrázolni mindig, és az a fajta szabadság, amit érzek íráskor, és szeretnék átadni az olvasónak, hogy az elme kitárulkozik, és egy mesében minden megtörténhet. A képtelen történetet akár már 12 éves kortól lehet olvasni, és azt remélem, hogy az ifjabb közönségnek is jó szórakozást fog nyújtani. A központi témája itt is az ember, ebbe az esetben egy író és egy lánynak a kapcsolata, tehát van korkülönbség is, és kettejüknek a kalandja ez az egész történet.
Ugye egy teljesen magába zárkózott, és talán írói válságban lévő szerzővel találkozunk mi, aki hát mint egy remete úgy elzárva él. És a kislány egyrészt felelősségre vonja, másrészt pedig kiszakítja ebből a testpedésből, és elindulnak.
Ez a könyv egy kicsit ilyen apa-lány kapcsolat is, és talán önmagamnak is szól annyiban, hogy az elzárkózottságból, abból, hogy folyamatosan az írógépet nyomkodom, kicsit kiszakadva a való világnak is éljek, csak most ezt ilyen fonák helyzetben sikerült ábrázolni, hogy ők mégis egy fantázia világba kalandoznak.
Mi a baj ezzel az íróval? Mert azért van, aki haragszik rá.
Igen, a szereplői haragszanak az íróra általában mindig, mert azt szokták mondani, hogy az írónak az első dolga, hogyha kitalálta a szereplőt, akkor minél rosszabb és komiszabb helyzetekbe sodorja, ahol megmutatkozik majd az igazi énje. És hát ő egy olyan író volt, aki ezt be is tartotta, és mindenféle nehéz helyzetekbe sodorta a szereplőit, ezért a szereplők neheztelnek rá. Lehet, hogy ezért is él elzárva, és nem mer kilépni az ő kis elefántcsontornyából, mert fél attól, hogy mi történik, mikor a szereplői rátalálnak. És hát ugye ez a kiváltó pillanat, mikor az egyik szereplője, ez a kislány megérkezik hozzá, és rábírja, hogy lépjen ki a komfortzónájából, és induljanak közös kalandra.
Nagyon sokáig csak azt tudjuk, hogy ő teremtette ezt a kislányt az egyik regényében, de ugye te mondtad is, hogy apalánya viszonyról van szó, később kiderül.
Célom volt az, hogy nem csak a 10-12 éves, vagy a tinédzser korosztályt, hanem ha egy idősebb, vagy felnőtt kezébe keveredik a könyv, az is élvezettel olvasassa. Próbáltam azt sugalni, hogy egy gyerek az mellett, hogy felelősség, meg nehézségeket is okoz annyi örömet, hogy helyre tudja billenteni a dolgokat, és megmutatja a világnak a szépségét. Gyakorlatilag ennek az írónak, a szereplőmnek az életét a lánya rakja helyre, mondhatjuk, mert ez az egész történet erről szól.
Kik a szövetségesei ennek az írónak?
Van a macska, Frásznak hívják, aki a sztoriőr, tehát az eldugott írásait a macska őrzi, mint valami alvilági gengszter. Van a vízköpő, aki megelevenedett, és hát ő is majdnem annyira szemtelen, mint a lány, akibe az író belebotlik. Hát nem tudom, mennyire szövetséges, inkább az elején egy kicsit ilyen gonosznak akartam ábrázolni, de azt hiszem, hogy a végén talán visszatér, mert nem is vagyok benne biztos a drótszamár. Az azért érdekes karakter, ugye, mert én egész felnőtt koromig hallottam ezt a szót sokszor, hogy drótszamár, és nem tudtam, hogy mi az, és már elmúltam 30-40 éves, mikor utána értem, hogy hát a biciklit hívják így, és nem mondom, hát ez egy akkora nyelvi trükk, ez, hogy drótszamár, hogy én ezt itt most alkalmazni akarom, úgyhogy a drótszamár is bekerült a történetbe. Ez egy mese, de mögötte 100 meg 1000 húzódik, ami összefonódva alkotja ezt az egy történetet, ami most itt a lapokra került.
Ami számomra az egyik legmeglepőbb, hogy a rózsák itt nálad besugók.
Igen.
Miért?
Árulkodnak. Ugye ennek is van egy történetszála a könyvben, hogy az író házassága válságba jut, mert meglátja, hogy a felesége mástól kap virágcsokrot, és mikor azt megpillantja azt a rózsacsokrot, akkor esik le neki, hogy hát itt komoly gondok vannak az én magánéletemmel, és hát ez az első nyom, és akkor onnan gondoltam, hogy hát azok a rózsák azért árulkodnak arról, hogy itt sok minden történik, és akkor ezt az árulkodás ötletet én itt kibontottam, hogy ők konkrétan is pletykálkodnak, és ők a mesevilágnak a besúgó hálózata. Tehát amit a világ túloldalán lát az egyik rózsa, azt elmondja a többinek, és akkor így átterjed a mesének a többi részére.
Van itt egy város, ahol csak szombat este van. Ez hogy jön?
Hétnek a legjobb napja, tehát attól csak rosszabb lehet. Én azt akartam, hogy legyen egy olyan hely ebben a fantáziavilágban, amikor mindig szombat este van, és az emberek mindig boldogok, mert mindjárt kezdődik a film, a koncert, még tart a piac, és nagy élet van.
Eljutnak ebbe a városba, ugye, mert azt még nem mondtuk el, hogy Moira, ez a kislány, azért veszi rá az írót, hogy induljanak el, meg keres valamit.
Az egyik történetben elveszett az ő szív alakú doboza, és arra kéri az írót, hogy ő, mint aki elvileg ismeri a saját történeteit, hogy segítsen neki megtalálni.
Valamelyik történet valamelyik helyszínén?
Így van, tehát azért indulnak el, hogy átvágjanak a korábbi fantázia történeteken, és megtalálják ezt. Ennek is van szimbolikája a szív alakú doboznak, már kapásból szívet keresünk. Ugye ilyenkor elvárás is, illetve én is így akarom ezt csinálni, hogy ne csak egy külső utazás legyen, hanem egy belső is, tehát ők eljutnak valahová önmagukban is, tehát a lelkük is, a gondolataik is átváltoznak, mire vége lesz az utazásnak, és hát egészen konkrétan itt egy család újra egybefor, aminél pozitívabb végkicsengés most el sem tudnék képzelni.
És mi a helyzet az írónak a szakmájához, vagy az íráshoz való viszonyával? Mert csak azért, mert hogy az elején, amikor Moira megdicséri néha, akkor mondjuk bárcsak a kritikusok is ezt mondanák. De azért kap olyan megjegyzéseket, hogy össze-vissza írsz mindent, és általában ilyen ijesztő dolgokat.
Az író ilyeneket kap, igen. Kap rajongói leveleket, meg nagyon erősen kritikusokat, amit aztán utána megfekszik a gyomrát. Azt gondolom, hogy az én íróm ebben a történetben. Egyszerre átok és áldásként éli meg az írást. Egyrészt átok már abba a helyzetbe sodorta, amiben a regény elején látjuk, és azért áldás, mert végén mégis az írás segít abban, hogy megtalálja a helyét a világban. Az író toll az mágikus eszköz ebben a történetben, tehát amit ő leír papírra, az megelemeledik. Azt hiszem mindjárt az első jelenetek egyikében van, hogy a Moira beír az író tornyába, odaül az asztalhoz, és akkor mondja, hogy maga a mesemondó, hát igen, én vagyok, nem hiszem, elbizonyítsa be. Jó, de hogy? És akkor hát írjon nekem egy desszertet, egy mascarpone-t meggyel a tetején, és akkor az író kapja a papírt, leírja ezeket, hogy fodrozódott a tejszínhab, milyen vörös volt a medgye tetején.
Milyen az íze,
és mikor kész van, és az utolsó pontot fölrakta a mondat végére, akkor megjelenik a desszert a lánynak, az, aki megkóstolja, és azt mondja, na jó, valóban maga az, akkor most már elmondhatom, hogy miért jöttem.
Végülis az út során, amikor egy teljesen leküzdhetetlen akadállyal találkoznak, akkor is ez segít, hogy
igen,
ott a toll, amíg ott a toll.
Ugye ez egyrészt jó pofa megoldás, viszont hosszú távon nem jó, mert így bármilyen akadályt le tudnak győzni, ezért meg kellett fosszam őket. Önmagukban is helyt kell álljanak mindenféle varázserő nélkül.
Képtelen történet a címe annak a kamaszoknak szóló regénynek, amit szintén Benyák Zoltán írt, róla szólt ez az óra, hiszen a legfrissebb regénye miatt hívtam stúdióba. A címe Requiem, első kötet, egy különös tavasz emlékezete. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallották.